Folytatódik a Business Lounge, és marad a Jósgömb. Itt van velünk Duka Andrea, a HD Group ügyvezető partnere, akit szeretettel üdvözlök. Szervusz!
Sziasztok!
Az előbbi kérdésem az volt Gáborhoz, Bacsa Gáborhoz, hogy a 2023-as évhez képest van-e bármilyen prognózis 2024-re. Szerintem ezt a kérdést, ez maradjon, és nézzük meg, hogy a rendezvény piacon lehet-e bármire következtetni erre az évre, a tavalyiból, milyen szempontok szerint indultok neki ennek az évnek.
A rendezvényfókuszú ügynökségekre mindig ráhozza a frászt az évkezdet, mert olyan januárban mindenki vagy szabadságon van, vagy még nem tudja, hogy mik a tervek, úgyhogy a januárunk az általában úgy telik, hogy óriás fizetések és rezsik és nulla bevétel, úgyhogy ilyenkor mindig beszélgetünk, hogy mit látsz, mit látsz. A 23-as év az egész iparágban egy aranyév volt.
Wow.
Óriási nagy munkák, nagy forgalmak voltak. Ez nem azt jelenti, hogy a legjobb eredményt is értük el, mivel az inflációs környezet miatt eléggé beszorultunk mi ügynökségek, a kollégák bérei, az alvállalkozók magas bérei és az ügyfeleknek a árplafonjába. Viszont a valaha volt legintenzívebb és legnagyobb forgalmú év volt. Ezt az okozta, hogy volt két év Covid, amikor nem volt rendezvény, volt a 2022, amikor nagyon óvatos volt mindenki. Nem lehetett tudni, hogy visszajön-e, vagy sem, és ezért nem nagyon terveztek. És elkezdtek nagyon hiányozni egymásnak az emberek. Tehát még mindig volt olyan, hogy úristen, te ilyen magas vagy, mert még csak online láttam. Úgyhogy a 2023 emiatt nagyon intenzív volt. Megkockáztatom azt is, hogy azt, amit elértünk, hogy a rendezvény kommunikációs eszköz elsősorban, hogy még azt is egy picit felülírta azt, hogy találkozási eszköz. Hogy nem a tanulás volt az elsődleges cél, hanem az, hogy networköljenek, találkozzanak egymással.
Félig, mert meg is válaszoltál azt a kérdést, amit most feltettem volna, a motiváció. Hogy egy céget mi motivált 2023-ban arra, hogy rendezvényt szervezzen, és vajon ez a motiváció, ez fog-e alakulni idén?
Egy gazdasági oka van annak, hogy szerintem igen. Nagyon sok nagyvállalat visszaadott területeket az irodákból, és ezért már csak az emberek 80%-ának van bent például több cégnél asztala, vagy open desk policy lett, és szinte soha nincs olyan, hogy mindenki egyszerre bent van. Uh-huh. Viszont belső kommunikáció egyre erősödik minden cégnél, employer brandingnek nagyon jó eszköze a rendezvény. Már csak a social media multiplikatív hatása miatt is lefotózza magát saját profiára, kiírja, hogy love my job, és akkor jobban jelentkeznek az ismerősei.
Ez meg még egyébként az divat?
Abszolút, igen. Hát azoknál, akinél tényleg.
Mindenki nagyon be.
De ahhoz például ilyen gesztusok is kellenek, hogy rendezvény legyen, ahova esetleg meghívhatja a párját is, és egy olyan koncertet lát, amire mondjuk nem fizetne be pénzért.
Ó, értem. Tehát, hogy ezek jó, de akkor ez viszont a cégnek lehet egy ilyen olyan kommunikációs eszköze is, ami a belső kommunikációt segíti.
Azt hiszem, hogy ahol rendezvényügynökség be van vonva, ott mindig nagyon figyelünk erre, hogy legyenek üzenetek, és hogy figyelünk arra, hogy milyen kreatív kulcsokkal érjük el ezeket a célokat, amiket kitűznek, hogy a rendezvénynek mi a célja.
Milyen típusú rendezvényeket csináltak 2023-ban, vagy milyen céllal rendeztek rendezvényt a cégek? Tudjuk ezt valamennyire osztályozni?
A mi iparágunkban minden szubjektív és viszonylag rosszul mérhető, ezért csak egy saját megfigyelésemre vagy a másokkal való beszélgetésre tudok hagyatkozni. Rengeteg volt a belső kommunikációs esemény, amik addig Teams meetingek voltak két teljes évig, vagy szinte három évig, azok újra eseményé váltak, és a vezérigazgatók meg a helyettesek kiálltak és elmondták, hogy mi a helyzet. Beszéltek magukról, mint emberről, ez is iszonyatosan fontos volt, és szerintem egy nagy tendenciája volt a tavalyi évnek, hogy ők is megmutatták a saját emberi mi voltukat, nem csak a céges stratégiát és irányelveket.
Ez azért érdekes, mert ugye a technológiák, meg a bennünket kiszolgáló technológiák egyre fejlettebbek. Tehát a közösségi felületeken egyre intenzívebben, egyre többet kommunikálunk, és akkor itt van az, amikor a való életben találkoznak az emberek, szóval, hogy ez ennyire érzékelhető, hogy jön vissza az igény, hogy minél többen, minél jobb minőségben legyünk együtt?
Óriási ereje van, én azt látom egyébként egy nagy vállalatnál. Tehát, hogyha egy 40-50 fős cég van, ahol az igazgatóhoz be lehet menni bármikor, és be lehet kopogtatni, vagy időpontot lehet kérni, az egy teljesen másik élethelyzet, mint amikor egy 10 000 fős vállalat van, és soha nem látja élőbe a vezérigazgatót. Óriási ereje van, hogyha kiáll, vagy hogyha magáról beszél egy kicsit, a családjáról, a saját nehézségeiről, nyilván ennek van egy nagyon jól megkonstruált menete, de nagyon sokat jelent a dolgozóknak.
Mik azok a klasszikus hibák, amiket elkövethet egy cégvezető a rendezvényén. Most itt eszembe jutott így vizuális alkat vagyok, szóval látom magam előtt, voltam néhány rendezvényen így évvégén, amikor kiállnak vezetők mondjuk 600-800 alkalmazott elé. Van ilyen, amit semmiképpen nem szabad csinálnia?
Hát ha 10 évvel ezelőtt kérdezed, akkor elkezdem sorolni, hogy mik ezek a hibák. Most már egyre tudatosabbak a cégvezetők. Én azt hiszem, hogy még mindig nem készülnek fel eléggé. Ugye általában most már nagyon jól beszélő vezérigazgatók vannak, akik sokat beszélnek rádióba, televízióba, podcastokban megjelennek. Azt alábecsülik, hogy milyen, amikor 2000 ember előtt állnak ki egy arénába. És gyakorolnak valamennyit, de annak a hatását, ami ott éri őket emberileg, az az energia, ami 2000 wow. emberből, tehát hogy a 2000 szempárból jön, azt hiszem, hogy még mindig alábecsüli. Mm-hmm. Nagyon kevés hibát tudnék felsorolni, hogyha egyáltalán lehet ilyet mondani, hogy nem szánják rá a kellő időt, hogy gyakoroljanak.
Érdekes, hogy nem szánják rá, mert azt hittem, hogy a kellő pénzt fogsz mondani, és nem a gyakorlásra, hanem... Még mindig hallok olyanokat, hogy évvégén nagyon muszáj csinálni karácsonyi rendezvényt, de még mindig spórolnak valamin, akár a moderátoron, akár a zenekaron, tehát hogy ebben van-e változás, és ha már prognózisról beszélünk, akkor 2024-ben várható-e bármi olyan fejlődés, ami az előbbieket kiküszöböli?
A tavaly évben több mint 30%-kal nőttek az árak minden szolgáltatónál, tehát hogy itt a zenekaroknál óriási ugrott. Tehát azzal, hogy ilyen érdeklődés lett a lakosságban a koncertek iránt, az a zenekaroknak nagyon felhajtotta az árát. És e tekintetben tervezniük kellett, hogy most már 22-ben nem tervezték ezt tudatosan, nem számoltak sem ekkora inflációval, semmilyen árnövekedéssel. Én azt hiszem, vagy azt remélem, hogy 24-re terveznek ezzel. Ami bennünket, ügynökséget illet, mi hosszú távra tervezünk az ügyfeleinkkel, tehát hogyha adott pénzmennyisége van, akkor próbáljuk a legtöbbet kihozni abból, mert nem egy darab rendezvényen szeretnék nyerészkedni, hanem azt szeretném, hogy legyen egy hosszú távú jó kapcsolatom, akár ajánljon más ügyfélnek, és emiatt mindenkivel partner vagyok, hogy az adott pénzből a legjobbat hozzuk ki.
Van-e bármi új technológia, ami mondjuk az elmúlt évben mondjuk megjelent a rendezvényszervezésben, vagy ez nem jellemző, tehát itt a technológiai fejlesztés az nem jelenik meg a rendezvénypiacon?
Azt hiszem, hogy sok iparágban megőrültek a mesterséges intelligencia lakossági lakossági megjelenésétől, mi is. Én cégvezetőként azt gondoltam, hogy mostantól a junior szövegíró és a junior grafikus az kiváltva és a fizetős szoftver által egyébként teljesen megvalósítva, és én magam is eladom majd ezeket a dolgokat. Hát ez nem történt meg. Ugye kettő része van a mesterséges intelligenciának, ami egy rendezvény fókuszú ügynök van. Az egyik az, ami elérhető lakosságban is, tehát hogy kijavítja az angol nyelvű szövegeinket, esetleg hozzátesz ötleteket, moodboardokat grafikánál tud mutatni, de alapvetően olyat nem, amit én már ügyfélhez tudok vinni, tehát még mindig nem tartott a dolog. Tehát van egy ilyen lakosság által is jól látható része, és van egy része, ami a rendezvényen használható, ami viszont annyira gyorsan fejlődik, hogyha egy fél évig készülünk egy rendezvényre, addigra már az ember telefonján is elérhető lesz az, hogy csinál magáról egy ilyen avatárt, vagy bármit, amit az kiajánlott szeptemberben, és decemberre már nem lesz poén. Ugye vannak a humanoid robotok, amik a mesterséges intelligencia fizikai megvalósulásai, ezekből a világban van egy pár, és mondjuk úgy tudjuk, hogy van egy darab, és neve is van, de igazából 30 van, és Hongkongból ide hozzák 3 technikussal 100 000 euróért. Ezt nem nagyon fizetik meg az ügyfelek, tehát ez például Magyarországon nem jelent még úgy igazán meg. Ez a Sophia robot megjelent már, de akkor már kicsit leáldozóban volt a fénye. És hát vannak olyan elemek, amik szeretnénk kiváltani költséges szolgáltatásokat, de nincsenek jó állapotban még. Például most szeretünk volna szeptemberben, hogy az angolul beszélő vezérigazgató helyettes real-time fordítsuk magyarra, illetve a magyarokat real-time angolra. És amikor magyarul beszélt, az viszonylag szépen fordította angolra, bár nem tökéletesen, de az angolt, teljes katyvasz volt magyarul, tehát használhatatlan volt. Azt reméltük, hogy ezt az 1000 fülest és tolmácsot és mindenkit kiváltunk ezzel, ami egy milliós költség, de például ez nem működik még jól. Tehát nem működik stabilan, és nem vállalják a felelősséget, hogy 2000 ember előtt lebőgnek.
Tehát ez körülbelül egy év távlatában mérhető a változás, nem?
Egyelőre ezt a tavalyi évet tudom.
Ha csak a tavalyi évet nézzük,
igen,
akkor az...
Emiatt egy picit a lelkesedése tekintetben azt hiszem, hogy elfogyott, úgyhogy most inkább árgus szemekkel figyeljük, hogy mifelé megy a technológia, tehát muszáj fejlődnie és stabilizálódnia ahhoz, hogy számunkra használható legyen.
Van még egyébként ez a tematikus rendezvényszervezés? Hogy egy időben ez nagy divat volt, a 10-es évek. Től mondjuk.
Éve.
Á, akkor 20 éve nem. Igen, egyébként igen. De még a 10-es években emlékszem, hogy ez nagy divat volt, hogy céges buli Gatsby.
Képzeld el, hogy eltűnt egy évtizedig, és most újra visszajött, és főleg az ilyen CSS csapatoknál, akik egyébként is őrültek, és nyitottabbak, és vagányabbak, általában szervezettem, mert ők a legvagányabb rendezvény, a legvagányabb viselkedő társaság, és a beöltözés újra elindult. Tehát, hogy ez 23-ban újra egy ilyen nagyon jó hangulatú játékos, valahogy úgy tűnik, hogy lett erre igény.
De ez érdekes, nem? Tehát, hogy valamit, mint hogyha az online térben nem tudnának megoldani, vagy meglépni, és itt aztán tényleg csőstül mindenféle. Tehát a fizikai rendezvényeken ott meg akarják mutatni a saját személyiségüket. Valószínűleg ez van benne.
Meg talán elfogadottabbá vált ez a szabadságvágy. Tehát, hogy volt már egy feszesség 18-19-ben, amikor azért megyünk, hogy tanuljunk, hogy networköljünk, és most Aha. Egy picit elfogadottabbá vált, hogy vágyok arra, hogy szabad legyek, és jól érezzem magam egy estén.
Egyébként a rendezvény piacon vannak ilyen nagyon kiemelkedő trendek? Tehát, hogy most valami olyan technikai újítást csinálunk, ami nem feltétlen technológiai, hanem lehet, hogy kommunikációban valami nagyon egyszerű megoldás. Tehát, hogy lehet érzékelni olyat, ahogyan egyébként fejlődik a világ az elmúlt, nem tudom, 2-3 évben ilyen nagyon ugrásszerűen, körülöttünk minden iszonyatosan változik, de hogy például egy rendezvény szervezésekor lehet-e ilyenekről beszélni, ilyen kiugróan különleges technikai megoldásokról.
Ha különlegességről van szó, ez inkább egy kommunikációsat mondanék most, ami nekem nagyon nagy kedvencem, nem indult el mindenhol, de egy kicsit ez a one size fits all-tól elkezdtek elrugaszkodni, különösen a belső kommunikációs rendezvényeknél. Uh-huh. Mondok egy nagyon jól érthető példát, családi napok voltak évtizedeken át. És aztán a belső komosok rájöttek, hogy kizárják azokat, akinek nincs családja, vagy azért, mert egyedülálló, vagy azért, mert nincs gyereke.
Ez és a férjével. Science, tehát, hogy azért erre rájönni.
De mégis olyan annyira benne volt a néphagyományba ez, hogy egyszerűen nagyon sokáig ez nem történt meg, hogy akkor ne családi nap legyen, hanem sportnap legyen, vagy legyünk együtt nap, vagy bármilyen nevet adnak neki, és ott azon belül is, ha személyre nem is tudják szabni, de célcsoportra tudták szabni a programokat, és el is, mi ilyenkor igyekszünk még fizikailag is elkülöníteni, tehát aki egyedülálló, az nyugodtan menjen futópályára is koktélozni, és ne kelljen az arcfestésnél sorban álló gyerekeket hallgatnia. De ez egy nagyon egyszerű, jól érthető példa, de ez egyébként megjelenik, én azt hiszem, hogy elég jól. És a rendezvény előkommunikációjában is, tehát egy belső kommunikációs eseményen is ugyanúgy kell hirdetnünk a rendezvényt, mint egy koncertnél. Nincs olyan, hogy kötelezővé tesszük. És várunk 10 000 embert, de ezt a 10 000 embert meg kell győzni arról, hogyha kimaradsz, lemaradsz. Tehát, hogy ennek nem lehet csak egy meghívót küldeni, vagy az intraneten felrakni. Ugyanúgy kommunikálunk nagyon intenzíven, és ezt is most már elkezdtük diversifikálni célcsoportokra a cégen belül. A marketing osztály, meg a technical unit az nem ugyanúgy veszi az infót.
És akkor ennek fényében azt lehet látni, azt a változást, hogy mit tudom én, 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt 100-ból eljött 60 ember, most már az arányok azok jobbak?
Nem. Most egy november-decemberi statisztikát tudok mondani, de nem azért, mert nem akarnak jönni. A regisztráció szem nagyon jó, nagyon-nagyon sok volt a betegség. Ezt az információt kapjuk a regisztráltaktól, akik nem jönnek el, hogy de meg ezt látom a saját gyerekeimen is, meg saját magamon is, tehát hogy ezt azért megfigyelem a környezetemben, hogy rengeteg betegség volt november-decemberben.
Ez így van, mondjuk.
És ez okozott olyan mértékű lemondásokat, amik nem szokványosak. Általában egy teljesen szokványos betegség időszakban 10% a lemondás, most előfordult gyakran, hogy 30% volt. És ez nyilván üres székek, megrendelt étel, stb.
Hát igen, itt a megrendelt étel az egy nagy kérdés. Egyébként még erről szerettem volna beszélni, hogy az például egy kommunikációs eszköz is, hogy mennyire vagyunk fenntarthatóak, hogy egy ilyen rendezvény esetében milyen vállalkozókkal dolgozunk ahhoz, hogy utána az étel ne menjen kárba.
Szerintem igen, a catering cégeken nagyon nagy a nyomás ezügyben, és ők azok, akik a legtöbbet tudnak tenni, hogy ne legyen pazarlás. Mi nagyon szeretünk a Budapest Bike Mafiával dolgozni, akik elképesztően klasszul jönnek és elviszik az ételt, és ők jogosultak erre, hogy megtegyék, mert a catering cég vagy én magam nem vagyok törvényileg jogosult rá. És én azt látom, hogy szinte mindenki az iparágban igyekszik dolgozni ezen. Múlt héten voltam Londonban egy rendezvény expón, és ott a fenntarthatóság volt az egyik fő téma, és pont emiatt mert nem volt hús a kétnapos expón egyáltalán. Nagyon változatosak voltak egyébként az ételek, és nagyon finomak voltak, de a második napon már különösen a férfi vendégek elkezdték húzni a szájukat, hogy ők bizony éhesek, és ott eszegették a chipset a sarokba délután. És azt hiszem, hogy például kulturálisan a magyar társadalom nincs arra felkészülve, különösen egy dolgozói rendezvényen, hogyha mondjuk kékgaléros dolgozók vannak például, hogy egy húsmentes étkezést kapjanak egy karácsonyi vacsoránál. Én azt hiszem, hogy még egy évtizednek el kell azt tennie, hogy ezek igazán elinduljanak, mert a hús ugye az egyik legproblémásabb rész.
Előbb említetted a kommunikációs célt, tehát hogyha csináltok egy eseményt, akkor fontos, hogy oda el is jöjjenek a résztvevők. A kérdés az az, hogy ez a ti tevékenységetekbe tartozik, tehát hogy kibővült-e a tevékenységetek, vagy mondjuk ezt más ügynökség csinálja? Van-e kommunikációs feladatotok, kreatív feladatotok?
Ez most már nagyon régóta van, és ez ügyben bővítenünk is kellett a csapatunkat, mert hogy nagyon sok szövegírás, nagyon sok grafikai feladat, online kommunikációs feladat van. De egy 10 000 fős karácsonyi rendezvényre ahhoz, hogy feljönnek mondjuk vidéki, vagy eljöjjenek vidéki kollégák is, akiknek mondjuk 2 órát kell utazni azért, hogy itt legyenek ezen a rendezvényen, ahhoz olyan intenzíven kell, és olyan rengeteg platformon kommunikálni, megjegyzem egészen a legegyszerűbbig, hogy a dolgozók, akik kijönnek a gyártósorról, lássanak egy plakátot arról, hogy kik lesznek a fellépők és mikor, és nagyon intenzíven az intraneten kitalálni olyan eszközöket, hogy az igazgató maga táncol, vagy a fellépő maga üzen, hogy gyere el, mert várlak. Szóval nagyon, nagyon kibővült a tevékenységi körünk, és regisztrációs honlapok, applikációk a rendezvényekre. Úgyhogy igen, nem azt mondom, hogy mi lett, tehát nem vesszük el a nagy reklámügynökségek munkáját, de ehhez kapcsolódóan ügyessé vált a rendezvényes szakma.
Olyan is létezik egyébként, hogy más ügynökséggel együtt dolgoztok egy-egy ilyen projekten?
Én szeretek kooperálni, szeretek tanulni másoktól, tehát hogy mi egy ilyen szempontból egy nyitott ügynökség vagyunk, tehát hogy még akkor is, hogyha versenytárs, úgyhogy nekünk ez nem okoz gondot, vagy hogyha felállja az ügyfél, akkor örömmel szoktunk kooperálni, igen.
Na jó, van-e valami olyan tanulság, ami biztos, hogy várható 2024-ben a rendezvénypiacon, ugye?
A költéseket nem tudjuk, mivel ez az ATL-hez képest nálunk a BTL területen nem szokványos, hogy a költésekről beszélnek az ügyfelek, de a levegőben az van, hogy a 2023-as lendület folytatódik, hogy nagyon jót tett a vállalatoknak, nagyon pozitívak a mérések alapján a visszajelzések, és folytatódik ez a tendencia, hogy sok rendezvényt szerveznek a vállalatok.
Tamás, maradt benned valami?
Megkérdeztünk mindent, legyen így, ahogy Andi mondta.
Legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen.
Duka Andreával, a HD Group ügyvezető partnerével beszélgettünk. Ennyi volt már a Business Lounge Valentin napon. Mindenkinek boldog Valentin napot. Sziasztok!